Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Mihály István vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Mi történt 1989 őszén, 35 évvel ezelőtt Romániában, Magyarországon, a Szovjetunióban és általában Kelet-Európában? Miben és mennyiben hasonlít az 1956-os magyar és az 1989-es romániai forradalom? A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszak ismert és kevésbé ismert eseményeiről, részleteiről, összefüggéseiről beszélgetünk ma Krajnik Nagy Károly közíróval, a Szabadság és a Brassói Lapok egykori szerkesztőjével, és hát nem utolsó sorban az Anno Domino 1989 című könyv szerzőjével. Szeretettel köszöntelek!
Köszöntelek István, köszöntöm a hallgatókat is.
Mondjuk azért még el, hogy eredetileg úgy terveztük, hogy itt lesz körünkben Lönhárt Tamás történész is, a Bábesbújai Tudományegyetem docense, de sajnos közbejött valami, és ő most nem tudott eljönni, de reméljük, hogy majd valamikor decemberben, amikor folytatjuk a mai beszélgetést, akkor már ő is itt lesz. November 4-e van, nem mehetünk el emellett se, ugye nemzeti gyásznap, az 56-os forradalom leverésének évfordulója, és mint az imént mondtam, hát arról is faggatlak majd, hogy milyen hasonlóságokat fedeztél fel a 89-es román és az 56-os magyar forradalom közt, de itt az elején azért egy kicsit nem árt, hogyha a november 4-i eseményekről és ennek kevésbé ismert tényeiről, vonatkozásairól is szót ejtünk. Mi történt 4-én, november 4-én mediális szempontból, tehát milyen összefüggéseket tudunk most így felmutatni a hallgatóknak az akkori rádióműsorok górcső alá véve, tehát Kossuth Rádió, Szabad Európa Rádió, stb.
Hát 1956-ban, november 4-én említetted, hogy gyásznap, nyilván, hogy a forradalom eltiprásának, azaz a szovjet csapatok általános támadásának a napja. November 4-én rádióval kezdődött a nap, és talán rádióval is ért véget. Úgy is mondhatnánk, hogy a rádió volt, főként a Kossuth Rádió, azaz a Szabad Kossuth Rádió a nap egyik főszereplője. Hajnalban viszont nem a Szabad Kossuth Rádió, hanem éppen az ellentábor jelentkezett be Kárpátaljáról, az Ungvári Rádió adta közre Kádár János bejelentését az általa vezetett szovjet ellenkormány megalakításáról. Rá alig negyed órára a törvényes kormányfő Nagy Imre szózata hangzott el, immár Budapesten a parlamentben berendezett ad hoc stúdióból, a szovjet csapatok általános támadását adta hírül, a magát már-már győztesnek képzelő, ajjaj, micsoda illúzió, a magát már-már győztesnek képzelő magyar forradalom és szabadságharc ellen. Pedig akkor a világ nagyjai között már minden eldöntetett, minden elvégeztetett. Moszkvában már október 31-én eldöntötték a fegyveres beavatkozást, Washingtonban pedig akkor is, akárcsak most, 2024-ben éppen az elnök választás előestéjén voltunk. Eisenhower elnök, ő már nem rádiós kampányt folytatott, hanem egyenesen televíziós kortes beszédeket adott közzé, és 31-én indirekte ő kizárta a nyugati fegyveres segítség lehetőségét. Nem is gondolt rá, hogy ezzel szabad kezet adott Hruscsovéknak arra, hogy Budapesten beavatkozzanak. Ráadásul, hogy tovább komplikálódjék a helyzet, ekkor volt a szuezi válság is, francia-angol-izraeli háború, a szuezi csatornát államosító Nasser elnök rezsimje ellen, és az amerikaiak ezzel is voltak jobban elfoglalva, és ez a szuezi válság is hozzájárult ahhoz, hogy megoszta a világ figyelmét, kevésbé foglalkozzanak a magyar forradalom eseményeivel. Tehát Nagy Imre szózata után még 3 órát sugározhatott a Szabad Kossuth Rádió. Ez alatt beolvasták Bíbó István 2 nappal ezelőtt kinevezett államminiszter felhívását a magyarokhoz. Legfontosabb gondolatának most utólag az tűnik nekem, hogy a Nagy Imre kormány utolsó képviselőjeként, aki a parlamentben maradt, az esetleges báb kormány el nem ismerését és a passzív ellenállást javasolta.
Tehát amikor ő ezt a beszédét elmondta, akkor a szovjet katonák már ott voltak a rádió épületében.
Nem a rádió épületében, a stúdió a parlament folyosóján
volt. Igen, a parlamentben voltak már a szovjet katonák.
Igen, igen.
És ő mégis passzív ellenállásra szólított fel.
Igen, és utána is, majd a következő hetekben, hónapokban is ezt képviselte, és amikor majd a Perére került sor, akkor ezt hányták föl neki, és ezért börtönözték be hosszú esztendőkre. Tehát Bibó István szólt a Nemzethez, majd Hályi Gyula író felhívása hangzott el. Neki a felesége ezt a felhívást angol, német és orosz nyelven is megismételte, és így jutott el a világ közvéleményéhez.
És aztán 8 óra után már végleg elhallgatott.
Igen, akkor hangzott fel a híres segítsetek, segítsetek, segítsetek 3-as kiáltás. Valószínű, hogy a szovjet katonák akkor érték el a parlamentnek azt az emeletét, ahol a stúdió volt, és akkor 8 óra után pár perccel megszakadt a Kossuth Rádió adása. Utána viszont a másik oldalon a müncheni Szabad Európa egész nap sugárzott, és ontotta, ismételte a híreket és a kommentárokat, és ők viszont a fegyveres ellenállásra buzdítottak. Az amerikai, illetve nyugati segítség feltételezett remény volt, hiszen hiába voltak ők Amerikából szponzorizált nyugati rádióállomás, a magyarországi forradalom fejleményei az amerikai kormányt is teljesen meglepetésszerűen és felkészületlenül érték, nem beszélve, hogy az előbb említettem, micsoda ennél fontosabb ügyekkel is el voltak foglalva.
Csak az nehezen érthető, még oly sok év távlatából is, hogy a Szabad Európa Rádió, amelyet az amerikai kongresszus szavazta meg minden évben a költségvetését, tehát az Egyesült Államok pénzelte, hogy ennyire nem voltak tisztában a reális helyzettel, és fegyveres ellenállásra szólítottak fel akkor, amikor ennek az égvilágon már semmi értelme nem volt, több száz ember értelmetlenül hősi halált halt. Ennek a magyarázatát miben látod? A Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége miért folytatta ezt a felhívást, miért ismételgette?
Hát úgy tájékozatlanok voltak, mint a magyar forradalmárok legnagyobb része is. Amit én elmondtam, ez csak utólag állt össze, mint egy puzzle a képben. Azelőtt viszont a Huscsovék megtévesztő manővereket is folytattak, megjátszották, hogy a szovjet csapat kivonásról akarnak tárgyalni, és az egyszerű naív embereknek az maradt meg a fejébe, hogy itt egy csapat kivonás következik, holott a csapatok özönlöttek be egyfolytában Záhonynál, és ezt a Nagy Imrék is tudták, mert a vasúti telefonhálózat működött, és állomásról állomásra jelentették, hogy a szovjet tankok százával éppen hol tartanak, és azt is tudták, tehát Nagy Imrének se volt meglepetés. Éppen ezért rögtön, ahogy a szózat elhangzott, családostól és minisztertársaival együtt a jugoszláv nagykövetségre ment.
És hát Amerikában ugye két nappal vagyunk, akkor az elnökválasztás előtt, talán emiatt sem
most
értek
is nagyon.
Igen, nem értek rá az alapos elemzésre, és még kevésbé az érdemi döntések meghozatalára.
Így van.
Habár még ezeket figyelembe véve is nehezen érthető, hogy ennyire nem működött a józanész, a józan paraszti és a kommunikáció az Egyesült Államok és a Szabad Európa Rádió müncheni stúdiója között. Különben a Szabad Európa Rádió akkori adásai, tehát 1956. november, október vége, november elejé adásai napról napra most is újra hallgathatók, megvannak ezek a YouTube megosztó csatornán.
Igen, és a korabeli sajtót is időközben nagyrészt digitalizálták, tehát ezekben a digitális alapokba vagy digitális tárhelyekbe napról napra utólag nyomon követhetők a fejlemények. És ha már a sajtóról esett a szó, akkor hadd említsem meg a irodalmi újság esetét, amelynek a szerkesztői november 4-e után külföldre távoztak, és vitték a lapot is, azaz a brandját, és először Londonban, aztán Párizsban, és talán Olaszországban is folytatólagosan kiadták, és mi több, 89-ben még egy utolsó összefoglaló és búcsú emlékszámot is ki tudtak adni Mirai Tiborék, ezt már legálisan Budapesten.
Na akkor térjünk rá arra az érdekes kérdésre, hogy milyen hasonlóságok mutathatók ki az 56-os magyar és a 89-es romániai forradalom közt, ha bár sokan ezt az utóbbit nem is tekintik forradalomnak, de most fogadjuk el, hogy mégis volt forradalom is a pucs vagy egyszerűen semlegesen fogalmazva rendszerváltás közt. Tehát amikor ezt nekem megemlítetted, én őszintén csodálkoztam, mert ez nem jutott eszembe, hogy lehetnek párhuzamok, hasonlóságok is a két esemény sor között, hiszen teljesen más volt a történelmi kontextus, legalábbis így felületes első ránézésre. Tehát akkor miben és mennyiben hasonlít az 56-os magyar és a 89-es romániai forradalom? Hogy látod te ezt?
Hát vegyük sorra, csak egy pár főbb hasonlóságot mondanék el. Mindkét eseményt a Szovjetunió vezető és irányváltása indította el. Ez alatt én ugye hát Hruscsov desztalinizációs kísérletét értem, Gorbacsovról pedig a perestrojkát, ami kiútkeresés volt a brezsnyevi hanyatlás és tespedés csőtömege után. Ez az egyik.
Tehát mindkét esetben beszélhetünk arról, hogy a Szovjetunióban volt egyfajta lazítás, megoldották a nadrágszíjat egy kicsit. Ez hozzájárult mindkét esetben a forradalmi eseményekhez.
Igen, folytatom akkor. A szovjet kezdeményezések mindkét esetben Lengyelországban és Magyarországon váltották ki a legnagyobb visszhangot, és hát a következmények is ott voltak a legszembetűnőbbek. És hogyha a következményről és a legfőbb követőkről volt szó, akkor beszéljünk a legfőbb kerékkötőkről is. Ugye a hruscsovi sztalinizációnál tartunk, desztalinizációnál tartunk még. Hát a legnagyobb kerékkötők mindkét esetben Románia sztalinista vezetői voltak, 56-ban György Udés, illetve 89-ben Nikolaj Ceausescu. És mindkét esetben a szovjet indításra beindult a dominó hatás. A hruscsovi lazítás a lengyelek poznani lázadását, a poznani lázadását váltotta ki, és a lengyelekkel való szolidaritás indította el 23-án Pesten a diáktüntetést, és a diáktüntetésből eljutunk megint a rádióhoz, és az már egy tragikus mozzanat, hiszen a fegyveres része a forradalomnak ott a rádiónál, a rádió ostrománál kezdődött el, 23-áról 24-re bírodó éjszaka. Ma se tudjuk, hogy hány halálos áldozata volt, teljesen sok.
Tehát mindkét esetben a média fontos szerepet játszott, 56-ban Magyarországon inkább ugye a rádió, hiszen televízió még nem is létezett akkor Magyarországon, 89-ben Romániában pedig a televízió játszotta a főszerepet.
Igen, a rádióra visszatérve, ugye az egész országban kitették a rádiót az ablakba, hogy mindenki hallhassa a forradalom napjaiban elhangzó beszédeket, felhívásokat, Nagy Imrét, Mindszentit és a többieket. Amerikában, az előbb említettem, már akkor a televízió járta, Eisenhower elnök nem államról államra korteskedett, mint most teszik Trump és Kamala Harris, mert ő már a televíziót használta, amiből azt is következtethetjük, hogy a televízió 56-ban már tömeges elterjedésnek, mindennapi használati cikknek számított Amerikában.
És ugye az úgynevezett magyar kártya mindkét esetben 56-ban és 89-ben is előkerült, és a romániai magyarság mindkét esztendőben az események célkeresztjébe került, és aztán pedig két szék közt a pad alá, hogyha szabad így fogalmazni.
A két szék közt a pad alá, mert 57-58-ban aztán jött a visszacsapás, a nyugodtan terrornak is nevezhetjük, ami Erdélyben történt, vagy 47 kivégzés is történt, nem beszélve a bebörtönzöttek százairól, holott igazi forradalmi cselekményekre Romániában nem is került sor. Egy-két diák tüntetés volt, főként Temesváron és Bukarestben, ami számottevő reakciónak számíthatott.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Visszatérünk az 1989-es évbe, és folytatjuk a beszélgetést Krajnik Nagy Károly közíróval, az Anno Domino 1989 című kötet szerzőivel. A műsor második részében arról beszélgetünk, hogy melyek a romániai rendszerváltást, ha úgy tetszik, forradalmat közvetlenül megelőző legfontosabb őszi, ismert és kevésbé ismert események Romániában, Magyarországon, a Szovjetunióban és általában Kelet-Európában, és arról is szó esik majd, hogy vajon miért nem lazított a gyeplőn Nikolaj Ceausescu még 1989 őszén sem. Na de ahhoz, hogy az őszi eseményeket megértsük, egy kicsit még a 89 forró nyarához is vissza kell térnünk. Az egyik fontos momentum, hogy a Varsói Szerződés Szervezetének politikai tanácsadó testülete, azaz a szervezet tagállamainak a legfelső vezetői 89. júliusában Gorbacsov vezetésével Bukarestben üléseztek, és a vendéglátó Nikolaj Ceausescu azzal a javaslattal állt elő, hogy támadják meg Magyarországot, mert a magyarok letértek a szocialista útról. Na de mielőtt még erről beszélgetnénk, Krajnik Nagy Károlyt arra kérem, hogy 89 nyarával kapcsolatban személyes brassói élményeiről is szóljon néhány szót, hiszen ezeket máshol leírva nem találjuk meg, amit most...
Még szóba sem nagyon beszéltünk róla, most először jövök ki vele itt a nyilvánosság előtt. Tehát kezdem azzal, hogy miután a 80-as évek második felében Magyarországon ezer számra szaporodtak az erdélyi magyar menekültek, 89 nyarán Ceausescunak végre eszébe jutott, hogy teljesítse a Grósz Károlynak még Aradon tett ígéretét, akkor ő ezt nem gondolta komolyan, úgy hangzott, hogy aki el akar menni, az mehet. Brassóban, de gondolom, hogy az egész országban azon a nyáron különösen sokan kapták meg a jóváhagyást jelentő nagy formulárt, ahogy a korabeli köznyelv mondta. Az én tanárnő feleségemnek a húga, Enikő, már előtte megkapta 88-ban, és gyorsan át is települtek családostól és legálisan. 89 kora nyarán Emese már jó előre beadta, hát nem a kivándorlásra, csupán rokonlátogatásra szóló útlevél kérelmét. A választ rá az egész vakációban hiába várta, de hát ezen nem is csodálkozott, azon viszont igen, de nagyon csodálkozott, hogy iskolakezdés előtt két héttel hirtelen megkapta, és nem is egyedül, a fiunkkal együtt. Tiszta ügy, világos, töprengtünk otthon, hát ez felhívás keringőre.
Tehát mehetett volna, aki akart.
Sőt, az is, aki nem akart, ugye, esetünkben. Ráadásul, hogy egy magyar tanárnőtől és egy szintén magyar lapszerkesztőtől ilyen olcsón, könnyen, ugye, és elegánsan meg lehet szabadulni. Hát ennél jobban még csak becsengetéskor csodálkozhattak az útlevél osztályon, amikor a visszatért feleségem megjelent, hogy mint jó és törvénytisztelő állampolgár az úti okmányait leadja. Lehet, hogy hülyének nézték akkor az embert, hogy visszajött. Na de ha megkérdezték volna, hogy miért jött vissza, ráadásul az egyetlen fiunkkal, biztosan azt válaszolta volna, erdélyek voltunk, és azok is maradunk, mert nekünk itt van dolgunk, és ide szól a hivatásunk.
Akkor most térjünk rá arra, amint azt jeleztem itt a második rész bevezetőjében, hogy milyen fontos dolgok történtek a Varsói Szerződés tagállamainak bukaresti találkozásán, ahol Ceausescu elvtárs javasolta, hogy hát a Varsói Szerződés tagállamai támadják meg Magyarországot és Lengyelországot, mert ez a két ország letért a szocialista útról, és ezt az a Nikolaj Ceausescu javasolta, aki 1968-ban, amikor ugye a prágai tavasz kapcsán a Szovjetunió és más szocialista varsói szerződésbeli országok bevonultak Prágába, akkor ezt Nikolaj Ceausescu hevesen ellenezte nyilvánosság előtt is Bukarestben. Nagy gyűlést és beszédet tartott. Tehát 68-tól 89-ig nagyot változott ilyen szempontból is. Na, akkor arra kérlek, hogy ennek az ügynek a momentumait, a fontosabb összefüggéseit vázolt fel.
Először a plénumban rohant ki Ceausescu, mint házigazda a lengyelek és a magyarok ellen, és közös katonai intervenciót javasolt, sőt, nagy büszkén kijelentette, hogy nem csak a maga nevében, hanem Honecker elvtárs, meg Zsivkov elvtárs, meg Jakes elvtárs, ez az új csehszlovák államtitkár volt, az ők nevében is beszél, amikor Gorbacsovnak ezt javasolta. Gorbacsov az egészet elengedte a füle mellett, nem is reagált rá, hanem elmondta a saját mondani valóját, amit napokkal ezelőtt nyugati körútján is elmondott, hogy a szocialista országok függetlenek, mindenki azt az utat választja, amit a legjobbnak tart. Érdekes a sztálinista elvtársak gyáva megalkuvására, hogy a végül a hivatalos kommunikében szó sem volt a magyarok és a lengyelek megleckésztetéséről, hanem a gorbacsovi álláspont tükröződött a záró közleményben. No de Ceausescu nem nyugodott bele, egész nyáron további telefonokkal...
Sőt, még ősszel is. Többször is hívta a kéthetes szünetekkel Gorbacsovot.
Igen, és Gorbacsovnak már elege volt, és akkor azt mondta, hogy hát mit akarsz, Nikó, olyan bérfürdőt akarsz, hogy csináljunk, mint ami Budapesten 56-ban volt, vagy ami Csehszlovákiában volt, mert a csehszlovák bevonulás csak látszólag volt békés, bizony ott is voltak halálos áldozatok, ha kevesebbet is beszélünk róluk. És Ceausescu ezzel sem elégedett meg, hanem külön megbeszélésre hívta a magyarokat, Nyers Rezső volt ott, Németh Miklós, Horth Gyula, és a Németh Miklós megemlékezése szerint Ceausescut őrjöngött előttünk, Horth Gyula, aki külügyminiszterként volt jelen, diplomatikusabban fogalmazott, azt mondta, egy dologban tudtunk megegyezni csak abban, hogy országaink szomszédosak. Ez volt, de nem csak a magyarokkal ment össze, hanem Gorbacsovval is, külön egy éjszakába nyúló közös vacsorán. Annyira összementek, hogy a testőrök már szét akarták, arra készültek, hogy szét is kell választani őket, ha véletlenül egymás torkának ugornának. Az legérdekesebb, mert én átnéztem a utólag most az idén a Szkünteja évfolyamát, júliustól decemberig, és kiderült, hogy az Szkünteja erről a nagyon forró estéről, éjszakáról, mint meleg baráti találkozóról adott hírt, semmi másról. Egyébként, hogy miért volt kevésbé ismert, aki a naív román állampolgár vagy újságolvasó, ha csak a Szkünteját olvasta, szinte semmit nem tudhatott meg abból, csak halvány célzások történtek a magyarországi előtte, meg a lengyelországi eseményekről, ugye a szolidaritás kormányának a megalakításáról, amit az utolsó pillanatban is körlevélben próbált Ceausescu megakadályozni, szintén közös katonai intervenciót javasolva, de arra senki a címzettek közül még célzású sem reagált, sőt, Szeval Nazze megírja az emléki irataiban, hogy ő éppen szabadságon volt, mert augusztus ugye a szabadságok hónapja, és amikor megkapta az értesítést erről, akkor bizony nagyon összevonta a szemöldökét, és leírja szó szerint, hogy miről is tárgyaltak akkor éppen üdülő társával. Viszont Ceausescu ilyen egyik ebbe sem nyugodott bele, hanem konkrétan kidolgozott katonai megszállási tervet küldött el Gorbacsovnak. Gorbacsov ezt is úgy mondhatnám, hogy a szemétkosárba küldte
de nem
a szemétkosárba, hanem egyenesen Németh Miklósnak küldte el, azzal a megjegyzéssel, hogy hát ez van, de nem kell komolyan venni.
Igen, hát Mihály Gorbacsov és Németh Miklós különben már 1983-tól ismerték egymást, hiszen akkoriban mindketten a pártjuk agrárügyekért felelős első titkárai voltak, és hát többször találkoztak és összebarátkoztak.
Így van, és nem csak összebarátkoztak, hanem Gorbacsov akkor látta például a Magyar Mezőgazdaság zászlója hajójához is elvitte Gorbacsovot, ez a bábolnai mintagazdaság volt, ahol Gorbacsov akkor kezdte becsülni a magyarok teljesítményét, és ez az értékelés végig megmaradt. Most már arról beszéltem, hogy a naív és tájékozatlan román újságolvasó szinte egész őszen semmi konkrétumot nem tudhatott meg a romániai sajtóból, csupán célzásokat, elítélő nyilatkozatokat olvashattak, és nagyon érdekes, hogy Ceausescu augusztus után ő személyesen, konkrétan soha nem beszélt nyilvánosan. Még a novemberben a pártkongresszuson sem, amikor nagy lepedőnyi újság oldalakat töltött meg a beszéde, egyetlen szót sem ejtett, talán még célzásokban sem, arról, hogy recseg, ropog a világ és a keleti tábor, és hogy milyen események történnek a világban. Amit lehetett sejteni, az a sajtói vagy diplomáciai tolvajnyelv, ahogy reagált például ilyeneket, hogy kísérletek a szocialista tábor egységének a megbontására, hogy bátorítása a kelet-német állampolgárok illegális határátlépésének, vagy pártszakadás Magyarországon az igazi kommunisták új marxista-leninista pártot alakítanak, amiről aztán sem akkor, sem utána senki sem hallott szinte semmit.
De hát arról, hogy Ceausescu katonai beavatkozást javasolt, még azok se hallottak, akik rendszeresen a Szabad Európa rádióból informálódtak. Én például akkoriban a román és a magyar Szabad Európát is naponta hallgattam, de ilyesmi ott sem hangzott el. Tehát itt...
Hát Németh Miklósnak zárt borítékba küldte el a Ceausescu féle konkrét tervet, és személyesen a szovjet nagykövet adta át, és csak ő olvashatta.
Tehát Ceausescura végeredményben a saját korábbi egyik folyton szajkúzott alapelvét olvasta rá Gorbacsov, ugye emlékszünk rá, hogy a belügyekbe való be nem avatkozás, ez volt az egyik folyton ismételgetett itt nálunk a Román Kommunista Párt programjában és értékrendjében, ez egy igen, alapvető dolog volt. Igen. Na, és akkor most meg pont arról lett volna szó 89 nyarán őszén, hogy hát két baráti szocialista országba vonuljanak be hadsereggel.
Rohanjuk le is, persze.
És ebből a könyvből is kiderül, aminek a címét, szerzőjét említettem, Zolcer János Gorbacsov titkai című kötete, amelyhez maga Gorbacsov írta az előszót, hogy bizony még ősszel, egészen december végéig, a Ceausescu haláláig, hát függőben volt ennek a katonai beavatkozásnak a terve, hiszen Ceausescu a határ mentén felsorakoztatott bizonyos katonai alakulatokat elég szép számban.
Igen,
a magyar határ mellett.
És csapatmozgásokat is rendszeresen figyelték Magyarországról, sőt rémhíreket is terjesztettek rakétatámadásokról, meg atomfegyverekről. Részleteket nem mondanék el, mert ezek rémhírek voltak, és nehogy rosszul terjedjenek tovább. De voltak.
Amit sokan nem értenek, én sem értem, hogy miért, hogyan szakadhat tartott el annyira a valóságtól Nikolaj Ceausescu, hogy még 89 késő őszén se, tehát a 14. párt kongresszus alkalmával vagy után se lazított egy kicsit a gyeplőn. Tehát nem ideológiailag, de hogyha akkor több élelmiszert kap a lakosság, azt a napi 3 órás tévéműsort meghosszabbítja mondjuk napi 10 órára, tehát kenyeret és cirkuszt ad a népnek, akkor lehet, hogy még ideig, óráig a rendszer húzta volna, mint ahogy történt ez mondjuk Albániában, vagy nem ér ilyen csúfos véget az élete, hogy sikerül megmenekülnie. Miben látott erre a magyarázatot, hogy abszolút egy centiméternyit se lazítottak a gyeplőn, pedig ezt már jóval korábban bejelentette Ceausescu, hogy Románia törlesztette, kifizette te az adósságait, azt a több millió dollárt, igen, milliárd dollárt.
Április elején jelentette be, és akkor már megvolt benne a következő terve, amit az események során majd később ő is felgyorsított. Tehát én már említettem, hogy Bukarestben, mint házigazda is, de mint az igazi szocializmus idézőjelben mondom, képviselője, Gorbacsov helyett már magát képzelte a szocialista tábor
vezérének.
Vezérének. Igen ám, de a valóság az volt, hogy nyugaton már rég nem tartották őt megbízható embernek, sőt, nagyon rájárt a út, lejárt a becsülete nyugaton, lejárt a becsülete keleten, és akkor egy dolog maradt számára, hogy majd a harmadik fejlődő világ országainak továbbra is játsza a nagylelkű patronus és szponzor szerepét. Na most már, hogyha végignéztem a kollekcióból, hogy kik látogatták meg, Hát olyanok, akiknek szintén rosszul állt a színájuk, és segítségért könyörögtek még ilyen lerongyosodott ország államfőjéhez is, mint Nikolaj Ceausescu. Hát ilyen volt Nadzsibulla, akit a szovjetek magára hagytak, és nem sokára a talibánok végeztek is vele. Ilyen volt egy mozambiki Frelimo nevű szervezet vezetője, ez egy volt portugál gyarmat, baloldalról indult el, és nem tudott gyökeret verni, ő is segítségért kért, biztos kapott ígéretet is. Szóval Ceausescu azért sem lazított, mert segélyekre gyűjtött a harmadik világ baloldali mozgalmai számára, hogy legalább ott vezérkedhessen. Ezt a segélyt egy saját alapítású fejlődési bankba képzelte el, és tovább szorította a csavarokon, amikor már engednie kellett volna, és decemberig, miután az adósságait kifizette, vagy 1,5 milliárdnyi többletet tudott
felhalmozni,
a vezérkedési ambíciói finanszírozásáról ezen a bankon, elképzelt bankon keresztül. Ezzel még Gorbacsovnak is eldicsekedett, amikor a máltai találkozó után Moszkvában utoljára találkoztak. Tehát ez volt neki a titkos terve, és ez lehetett az egyik magyarázata. Másik magyarázata az lehetett, hogy a nép szenvedése, a több mint 10 évre elhúzódó nagybőt, amire ráfogta az országot, nem jutott el a tudataig. Talán még a türgovistai kaszárnya udvarán sem gondolta, hogy mit is okozott ő a román népnek.
Na de erről és sok egyéb ismert, vagy kevésbé ismert tényről és összefüggésről majd valamikor december első felében fogunk beszélgetni, akkor remélhetőleg itt lesz velünk Lönhárt Tamás történész, a Bábesbújai Tudományegyetem oktatója is. Köszönöm szépen, Krajnik Nagy Károly, hogy eljöttél a Sajtóklubba.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóknak köszönjük a figyelmet, a türelmet, én Mihály István vagyok, további szép estét, és felhívom figyelmüket, hogy ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Viszont hallásra!